Nemrég beszélgettünk Szombathelyi Árpáddal a 70. születésnapja alkalmából, vagy aznak kapcsán, apropóján létrehozott kiállításáról, tárlatáról, ha jól emlékszem, Színek és paletták a címe. És hát azt is mondtad, hogy ez nem egy retrospektív kiállítás, meg azt is mondtad, hogy vannak elképzeléseid a jövőre vonatkozóan, és hát ezt is erősíti az, hogy nem egy visszatekintő, nem egy régről, nem egy összeválogatott, egy műveket, régi műveket összeválogató kiállítás, hanem igyekeztél újakat alkotni. De hát azért fölmerül a kérdés, hogy amikor közeleg egy kerek évforduló, és ez teljesen logikus, hogy az ember olyankor egy kicsit szeretne önmagából többet kiadni, megmutatni bárkinek is, aki kíváncsi rá, akkor elkezd erre fölkészülni. Te hogyan kezdtél erre fölkészülni? Vagy mikor született meg az a gondolat, hogy hát Árpád, 70 éves leszel, csináljunk egy valamit, csináljunk egy új tárlatot, egy teljesen új kollekciót, hogyha lehet így fogalmazni. Hogyha beszélhetünk a stilisztikai evolúcióról, már pedig beszélhetünk, mert ugye most visszakanyarodtál oda, ahol kezdtél alkotni valamikor régen, akkor hogyan lehet ezt az evolúciót megélni? Hogyan éli meg a festő ezt a bizonyos fejlődést, ahogy valahonnan elindul és valahova érkezik, aztán visszatér, de az a visszatérés már mégsem olyan, hanem egy másik szint, egy másik dimenzió, ha jól gondolom.
Hát ez egy nagyon közeli ötlet volt, mert nem foglalkoztatott, hogy én 70 leszek. Ugyanakkor néha, amikor eszembe jutott, akkor úgy elszégyeltem magam, hogy ha legalább a haveroknak nem mutatom meg, meg a barátoknak, közvetlen rokonságnak, amit én eddig csináltam, akkor mi végre a 70 év? Aztán rájöttem arra, hogyha viszont azt mutogatom, amit eddig csináltam, akkor minek is kell mutogatnom, hát azt végigláttam már mindenki, minek kell beszélnem róla. Úgy döntöttem, hogy egy teljesen új kollekciót fogok megszülni, és nem akartam rébuszokat csinálni, hogy átcsorogjon előtte hosszasan valaki, és azon gondolkodja, hogy ez a bolond festő mit gondolt, mint a bolond költő, nem tudjuk, verséből és a képeiből kiderül-e. És elhatároztam, hogy meglovagolom a szakmaiság, meg a mondjuk szép szavakkal, hogy nem szakmaiság, és nem gicset mondok helyette, határmesdjéjét, és egy közérthető impresszionista tájképekből álló képsorozatot hozok létre, amin a fő motivum lesz a pipacs. Én nagyon szeretem a pipacsos réteket a képeken is, meg úgy különben is, amikor májusban virágzik a pipacs, olyan gyönyörűséggel állok meg minden gabonatábla mellett is bámulom a pipacsokat, hogy hirtelen lefestettem 35-40 képet, és mindegyikbe való elhelyeztem egy-két ilyen romantikus voltot. Ugyanakkor rájöttem arra, hogyha nem veszik észre, akkor nagyobbat kell csinálni. Tehát azért túlzottan nem nagyítottam fel, úgyhogy még 9 pipacsmezőt festettem a előző impresszionista akácosok és hüzesek sorozathoz. Aztán én a palettáimat el szoktam tenni. Innen a kiállítás címe és a képek és paletták színek. És a palettáim göcsörtjeit kihasználva hoztam létre úgy virágos réteket 12 palettán, hogy abból egy tökéletes készkép lett. De én ezt már régóta csinálom, csak ilyen töményen nem csináltam. Úgyhogy kiraktam egy 50-60 darab képet, és tényleg nem kellett megállni a képek előtt, inkább távolabbról kellett nézelődni, de jó sokáig maradtak, mert tetszett a megnyitón a megjelenteknek. Hát gondolom nem csak a büfé, hanem a pipacsmezők is.
És mégis azért mennyi idő? Tehát azt mondtad, hogy nem sok időt hagytál magadnak. Mennyi, egy hónap, kettő alatt hoztad össze?
Másfél hónap alatt hoztam össze. A rendezgetéssel, töprengéssel, hogy csináljak-e még hozzá valamit, mit tegyek azért bele a tegnapokról, az mondjuk egy-két hetet hozzátett, és így kapott helyet 5 darab olyan korábbi kép, festmény és kollázs, ami utal arra, hogy én nem csak ilyen mezőket festek és erdőket, hanem ennél sokkal mélyebb, érdekesebbnek tűnő, de ugyanakkor értelmetlenebb dolog is van a világon, amit megcsinál az ember is. A kollázsokból az tűnik ki, hogy sokszor félrehúzom az ecsetet, meg a ragasztót, meg a fölragasztásokat, hogy nekem is meg kell magyaráznom saját magamnak, hogy mit miért csinálok.
De hogy van ez, hogy az ember véletlen csinál valamit, és utána meg ideologizálja, hogy ez ezt akarja ábrázolni, vagy ez azért van, mert utólag kell kitalálni, vagy és ez hogy, tehát, hogy jön az ihlet, vagy valami mozgatja az ember kezét, és utána próbál rájönni, hogy az miért történt úgy?
Ez nem teljesen van így, mert közben, amikor dolgozom, akkor tudom, hogy mi végre vagyok ott a paletta előtt, meg a vászon előtt, de amikor befejeztem is, na ez egy készképnek tűnik, akkor én fölébredve mindig találok hibát. Nem tudom, hogy az miért került oda. Tehát erről van szó, és mindig igényel egy kis javítást, mire aztán teljesen tiszta dolog lesz érthető, akkor azért eltelik egy kis idő. Visszatér a pipacsokhoz, hogy egy pipacsmezőt ábrázoló, dekonstruktív, általam kialakított stílus, más nem csinálja kép, amiben a fő motívumot, a pipacsmezőt megbontottam a vörösek és a rokon színek mezejére, érthetővé teszi. De ugyanakkor, ha megkérdezem tőled, hogy kitalálod-e, hogy miből vannak ezek a fölhúzott négyzetek és téglalapok, hogyan van csinálva, akkor nagyon nehezen találod ki egy közönséges nyúlketrec teteje, amire használtam. Hát az újrahasznosítás tűnik ki ebből.
Azt említetted korábban, hogy ezzel voltak éppen egyrészt egy kicsit visszanyúltál ahhoz, hogy milyen jellegű képeket készítettél, mondhatni azt, hogy az alkotó éveid elején. Lehet ezt valahogy úgy fogalmazni, vagy csak én akarom belemagyarázni, hogy ez egyfajta újrakezdés?
Minden kép egy újrakezdést jelent, de amikor rendszerbe foglalom, egymás után sorba rakom a képeket egy kiállítás alkalmával, akkor ki kell találnom ezt a rendszert. Tehát rengeteg variáció van, hogy miért így, és miért nem amúgy csinálom. Akkor viszont már nem szabad hozzányúlni. Én, hogyha belenyúlok egy képbe, akkor vagy átvestem 100%-osan, vagy hagyom a francba, nem piszkálom, csak mérgelődök, hogy valamit észrevettem rajta.
Pedig pont azt akartam kérdezni, hogy ha észreveszel valamit, akkor hányszor nyúlsz még hozzá egy képhez? De hogyha mindannyiszor hozzányúlsz, hogy észreveszed, akkor állandóan újra és újra fested ezek szerint, vagy nem egészen így van?
De akkor mindig van mit észrevenni. Ha egyszer javítok, akkor megbonyolítom a képet, vagy megpróbálom egyszerűbbé tenni, és nem jön össze ez gyakori. De a festők többsége szerintem, amikor elindul a vászon és az ecset kapcsán a kép, még nem tudja, hogy mivé fejlődik. Van, aki ezt letagadja meg, nem jön rá. Nekem általában a sorozatokat festek, azok stílusban állnak össze. Tartalmilag nem nagyon fontos ez. Amit ezelőtt egy 20 éve kitaláltam, ez a dekonstruktív, az előbb használta a kifejezést, ez a kollázsaimra vonatkozik, ahol a zenében ismert, meg az építészetben ismert leegyszerűsítés jelenik meg a képzőművészetben. Ezt még más nem igen nevezte és nem csinálta. A Kertész utcai galériában Budapesten volt harmad magammal egy kiállítás, két addig nem látott festő, egy festőnő és egy srác jött még kiállítani, és rácsodálkoztak ott a képekre, amit vittem. Ezek kollázsok voltak, és Matisse Ferenc művészettörténész, nem tévesztendő össze a francia festővel, kérdezte, hogy te miért nem nevezed el ezt a stílus tényleg dekonstruktívnak. Akkor nevezzük már el, és akkor ez lett a neve. Valahol régen meghalt már a Hundertwasser, csinált hasonló épülethomlózatokat, meg hát festményeket is, de ma már csak én, és ez nagyon jó dolog.
Hogy alakul ki valakinek a saját stílusa a festészetben, de mégis tényleg hogyan alakul ki ez, hogy adott esetben valaki valamilyen irányzatba megy, vagy fejleszti magát?
Hát olyan ez, mint az eklektika, mondjuk az építészetben, zenében. Hát nagyon oda kell figyelni, hogy ne tegyen olyan kitérőket, amik megváltoztatnák a tartalmi és a fizikai megjelenéseket, és hogyha ezt meg tudjuk oldani hosszabb távon, akkor azt elnevezzük stílusnak. És ha van hová dugni, ha van hová becsoportosítani, akkor oda tesszük, vagy alakítunk, kidolgozunk egy saját stílust. Na most lehet, hogy nagy képűség kijelenteni ilyesmit, de én azt mondom, hogy ha egy festő vagy képzőművészet más területén dolgozó ember valamit csinál, és az jól sikerül, vagy mindegy, hogy jól sikerül-e, még a rosszul sikerült művekre is egy kicsit önhitten tekintés folyton begyűjti a dicséreteket, vagy ezt akarja tenni, akkor ha ez nincs, vagy azt mondanám, hogy nem így van, akkor hazudnék. Miért tagadjuk? Volt itt egy orvos valamikor, ha jól emlékszem, úgy hívták, hogy Vanna. Te még akkor nem laktál itt a környéken, én is akkoriban jöttem ide, és mai szemmel nézve nagyon az elején voltam a festészetnek, egy olyan 15 évet festettem pedig, tájképeket is. Ő egyszer kiválasztott egy modernebb hangvételű képet, és megkérdeztem tőle, hogy mit teszik rajta végül is, és mondta, hogy felsorolt egy csomó pontokba szedve, hogy mi az, ami tetszik neki, de legfőképpen az, hogy tudod csinálni, és ez kitűnik a képből. És utána attól fogva úgy éreztem, hogy ez neki, illetve neki igaza van, és ez nekem rendkívül fontos. És ha tudok csinálni egyfajta stílust magamnak, akkor mások stílusában is tudok dolgozni, meg egy öröm végül is, hogyha változtat a stílusom az ember, és valakivel összejön ilyen tekintetben. Hát jól gondolod, viszont szerintem, ha már az evolúcióról beszélünk, akkor inkább a teljes átalakulást használnám kifejezésképpen, mert az evolúció az egy permanens dolog, és a teljes átalakulás az meg hosszú szünetek után jön valami varázslat. Rovaroknál elég gyakran fordul ez elő, imádkozó sáska levetli a bőrét, és teljesen más lesz, mint előtte volt, meg szitakötők nagy része ilyen. De mások is, ha a tiszavirágot nézzük, az egy petéből több nemzedéken át kifejlődő rovar, akinek van, tudom én, 2 nap élete, aztán megint petej és újra rovarrá válik. De azt a folyamatot, ami lejátszódik évek alatt, azt mi nem látjuk, csak a végterméket. Hát az a stílus. Szóval a fejlődést azt észre se veszed közben. Csak egyszer megveregedik a vállat, hogy te láttam egy képet, tuti, hogy te festetted, mert rád van.
Beszéltünk, illetve említettük Szentegyházát, rákérdeztem, hogy az is megye még, ugye szoktatok-e kijárni, illetve oda-vissza ez a kapcsolat megvan-e. Valamikor régről én már meg is, el is feledtem talán, hogy hogy is alakult ki ez a szentegyházi kapcsolat, de elevenítsük föl, hogy hogyan kerültetek ti kapcsolatba ezzel az erdélyi vidékkel.
25 éve vagy 26 éve volt ez, az erdélyi körülmények akkor nagyon-nagyon bosszantóak voltak, elnyomták a magyarokat nagyon erősen, nehéz sorsa volt a székelyeknek. Mi mégis elhatároztuk a Cirok Zolival, az iskolai igazgató helyettes, a művészeti iskolánk helyettese, hogy elmegyünk zenekar után kutatni Erdélybe, és a Barcaságot, a Babarci egység környékét Brassóig jártuk be, és nem találtunk csak ilyen temetői trottyos zenekarokat, hát úgy hívták őket régen is. Van benne egy rezes, egy tangóharmonikás, esetleg egy nagy dobos, amit tudom kimondani. És ilyenek ugye nem kellenek egy profi zenekarhoz. És hát megbeszéltük az Olival, hogy elmegyünk az általunk ismert Szentegyházára, és azt mondja, hogy ott már ő járt, én is jártam már korábban, 73-tól járok Erdélybe, és aztán mondta, menjünk akkor Szentkeresztbányára is. Nézzünk ott is körül. Na, aztán mire odaértünk, kiderült, hogy összevonták a két települést, így lett a Szentegyháza Nagyulá faluból, meg Szentkeresztbányából. Mindketten ugyanoda igyekeztünk, csak más néven nevezik a helyszínt. És összebarátkoztunk Ház Sándorral, aki a szentegyházi városban, akkor már város volt, meg a Lövéte környékéről, összegyűjtött 140 gyereket, 40 zenészt tanítottak meg muzsikálni, és 100 gyereket énekelni. És ennek rengeteg utánpótlás kellett, hogy ez megtörténjen. Úgyhogy beletelt 10-15 év, mire fölépült egy olyan rangos zenekarral működő kórus, hogy Európában, meg azon túl is, ha jól tudom, Kanadában is jártak, 2 repülőnyi gyerek szinte hangszerekkel, és összebarátkoztunk. És akkor megállapítottuk, hogy a mi zenekarunkhoz illő a Szentegyházai Gyermekfilharmónia, de illő zenekart mi nem találunk, alakítsunk itt egy kapcsolatot, tehát milyen művészeti területen legyen az akkor a képzőművészet, és majd meglátjuk, hogy mivé válik. Találtunk egyébként végül is erdélyi kapcsolatot, a Korondi zenekar, az nagyjából hasonló fajsúlyú, mint a miénk, úgyhogy megnyugodtunk. És rövidesen kiderült, hogy igény van arra, hogy táborozzunk ott Szentegyházán. Ők is szerették volna, megyünk, és mi is nagyon mentünk volna. És 22-szer egymás után minden évben voltunk. Aztán jött a vírus, és az kinyírt mindenkit, engem is. Egy kicsit a hangom is most, hogy rekettesebb, mutatja azt, hogy épp hogy csak átvészeltem. Ugyanakkor, hogy nem csináltunk tábort, a szentegyháziak szerettek volna táborozgatni, és meghívtuk őket, tehát hogy jöjjenek ide. Nem mi megyünk. És alakult egy Csakart nevű művészeti egyesület Szentegyházán, és ez a Csaka művészet, hogyha úgy szabadon fordítom, ne? És addig jutottunk, hogy egy majdnem testvér kapcsolatot alakítottunk már ki, és nagyon sokszor, 4-5-ször voltak már nálunk. Most sorozatban, hogy mi nem mentünk, mert széthullott a mi csoportunk, de most már összekovácsolódott újra. Például 2 éve kimentünk 7 festő és 4 érdeklődő létszáma, de voltunk már 50-en is, most képzeld el a különbséget. Engem bosszatott rettenetesen, hogy egy ilyen utálat, mint egy vírus tönkre tudja tenni az életünket, és ráfeküdtem arra, hogy minél többet legyünk együtt, úgyhogy most is a nyáron csináltunk olyan tábort a Balástai Alkotóházamban, ahol nappal 16-an, éjszaka 8-an voltunk, mert kevés a hálóhely, és voltak bejárók, ahol jött 2 erdély, de előtte voltak már többen. Például az Ópusztaszeri táborban 2 évvel ezelőtt 9 erdélyi festő volt, és élve tartottuk a művésztelepet. Most összeszervezek biztos a következő évben legalább 25-30 festőt, és megyek velük. És egyre inkább érik bennem ez a gondolat, hogy nem hagyom ki. Egyébként majd meg fogod kérdezni tőlem, az előbb már kérdezted, illetve mondtad a bevezetőben, hogy 70 év után mik a tervei az embernek.
Erre nagyon ráéreztél, de nagyjából azért rá is fordultunk erre a mesdjére, hiszen akkor nyilván Szentegyháza életben marad, a kapcsolat életben marad, az alkotás tovább folytatódik. Mit szeretnél alkotni, vagy mennyire hamar, hogy is mondjam, mikor alakul ki az, mikor jön az az ötlet, az ihlet, hogy most ilyen képeket, most olyan képeket fogok alkotni. Hogy áll ez össze benned?
Hát igazából lehetne róla beszélni órákat, és nem érne az ember a végére. Amikor festeni kezdtem, az egy véletlenül jó, csak a bátyám 2 évvel idősebb nálam, ő járt az építőipari technikumba akkor is, hát közel került a grafikához építész tanulóként, és különféle olyan grafikákat, vagy vízfestékeket használva képeket alkotott, ami nekem is nagyon tetszett, és hát gondoltam, hogyha bátyám tudja ezt csinálni, meg az unokatestvérem, a pusztaszeri Tóth Pál, ő is festővész. Az anyai ágon a nagynéném, a legfiatalabb húga az anyámnak is kerámiával foglalkozott, meg van Franciaországban valahol egy elveszett divattervező, csak is gondolom, hogy Párizsban él, akkor az érdeklődés előbb-utóbb azzá fejlődik, hogy tetlegesség. És mi csináltunk egy műtermet, idézőjelbe teszem, egy pince, egy szakasza volt, egy erősebb 150-es villanyfényénél festettünk, és hazamentem, látom, a bátyámnak készen van egy képe, én is fölraktam egyet a hevenyészet állványra, és festettem egy pocsolyában lévő bakancsot, ilyen hippészerű környezetben. És amikor a bátyám hazajött, akkor mérgével, hogy elhasználtam a festékét meg a vásznát, letörölte ennek a környezetét, meg a bakancsba is beletörölt, és én ezt megőriztem. Valahol a szegedi otthonunknak a lomtárában ez még meg is van, és egy Karkas Mihály nevű tanárom jött apámhoz sakkozni, és mondtam neki, hogy Miskovács, jöjjön már, nézze meg, festettem egy képet. És jött a bátyám, és kíváncsi volt, mi lesz a véleménye, visszafestettem ezt a bakancsot, hát megpróbálva az eredetit. És azt mondja tudatlanul a tanárom, hogy hát nem tudom, hogy sírta téged, Árfi, nekem az a kép tetszik ott az állványra, mert engem nem sírt, mert én csináltam bátyámat inkább. És ebből az aktivitásból kiderült, hogy nekem is van hozzá valami tehetségem. Ekkor én 16 éves voltam, vagy 17 éves. Szóval a szomszédlány kért képet, a Madonna temetése fekete-fehéren címmel csináltam egy színezett grafikát is. Ez a mai napig megvan a csajnak a szobájában a falon. Most nem tudom, hogy hol van operaénekes Tastán Magdolna, már szerintem nem énekel, az Operaház kórusában volt, és fölrakta az internetre pár éve. De nagyon büszkén vállaltam, de rengeteg olyan kép van, amit nem vállaltam el. Voltak ilyen sikereim is egyébként, hogy volt 2007-ben egy meghirdetett festőverseny profiknak, lehet, hogy hallottál már róla, az a Munkácsi Mihály stílusába kellett festeni, hogy inspirálják a festőket a több munkára is, hogy jelentkezzenek. Ez egy francia festékgyár, meg a művészellátó, meg a művészeti egyetem szervezésével lett megcsinálva, és alaptagoknak, művészeti alap, most ez az Alkotóművészek Egyesülete, és kitűztek 1 000 000 forint díjat, és jelentkeztek rá, hogy 1000-en egy képet lehetett beadni, és mi is kiválasztottunk olyan képeket, amik erre alkalmasak voltak, amikor persze már tudtuk, hogy mit kell festeni Munkácsi stílusában. Most itt lóg a falon a kép, ezzel én megnyertem azt a festőversenyt, és mi a képet is visszakaptam. És ez, hogy mit kell festeni, hogy mit akarok festeni, így kényszerhelyzetből alakult ki ilyen sikeressé. De aztán van olyan, amit nem kényszerből, hanem jó kedvemből festek, de általában mindent.
Melyik a sikeresebb, vagy melyiket tartod jobbnak, amikor úgymond...
Kényszer van, vagy...
Igen, amikor valamilyen presszió hatására alkotsz valamit, megrendelésre, mint Michelangelo, vagy önhatalmulag, vagy tehát szabad alkotó szándékkal.
Volt nekem már, most a Michelangelo-t említetted, neki is volt ilyen biztosan, meg mindenki másnak, aki fest, megrendelésem elég sok külföldi munkám is, főleg Ausztráliába, Darwinba kértek, magyar kolóniára történelmi arcképeket, meg a fesztikörképből másolatokat, amit szabadon egy kicsit oldottabban csináltam meg, hogy ne tűnjön annak, ami. Ahhoz nem kell nagy művészi hajlam egyébként, tudni kell egy kicsit a formatant, meg az ecset kezelést, aztán bárki megcsinálhatja. De engem jobban hajt az, hogy ha nem kényszerítenek, hanem kérnek. Tehát, hogyha belső kényszer van, az más, de hogyha megbízást adnak, azt én már kényszernek tekintem, és van, hogy megkerülöm ezt a dolgot, hogy megpróbálom úgy magyarázni, hogy az jöjjön ki a megrendelőből végül is, hogy hát igazad van, ez mégiscsak jó. Van egy Váci Mihály emlékhely Nyírkarázban, az Nyírség egyik leggyönyörűbb része, rengeteg a jegenye nyár, és egy évfolyam társam, az egyetemi kiegészítőre jártunk a műegyetemre. Nagyon jó barátság alakult ki közöttünk. Kért a falu Nyírkarász főterére, a templom mellé egy Váci Mihály emlékhelyet. Én elég sok Váci Mihály verset elolvastam ehhez, hogy megfessem, és rájöttem arra, hogy nekem nem Váci Mihály arcképet kell készíteni, de hogy azt is meg tudom csinálni, csináltam egy, majdnem azt mondtam, hogy falu gyöngye, de egy, hogy hívják azt, amikor díszpolgár, igen, a Nyírkarász díszpolgárává választották a Váci Mihályt, aki akkor már nem élt, és egy ilyen portrét, ami tökéletes volt, tehát nagyon hasonlít hozzá. És elhívtak tanári értekezletre, mert sok képviselő volt a tanárok között, hogy kitaláljuk, hogy mi legyen a Váci Mihály, hogy egy büszt legyen, vagy egy teljes alakos, vagy valami ilyesmi. És én mondtam, hogy van nekem egy 1,5 tonnás nagykövem, abból bármit megfaraghatunk, ez egy siklósi félmárvány, ami esőben rózsaszín lesz. És neki láttam meggyőzni őket, hogy nem ember alak kell, hanem valami más. És addig csűrtem, csavartam a szót, olvastam nekik idézeteket, Váci Mihály verseket mondtam, amíg az egyik tanárnő bedobta, hogy neki van egy nagyon jó ötlete, hogy csináljunk a jegenye nyár levelével leborított hatalmas követ abból a kőből, csiszoljuk szép tükörfényesre az erezetét a levélnek, és ne tegyük mást a másik oldalra, csak annyit, hogy Váci Mihály. És én ennek nagyon örültem, ezt akartam elérni, és sikerült, nem kellett bajlódnom a büsszel, kedvemre való volt, és megcsináltam. De itt a, például a háborús emlékmű a falu szélén, ahhoz látod minden nap, amikor bejössz és el autózol előtte. Ez egy 100 éves piramis alakú talpazat, és erre faragtam egy olyan márvány madarat, ami a az ő családjába tartozik, onnan vettem ki, és Turulnak hívjuk. De ez egy elképzelt madár, azért vezettem így be. És egy törött szárnya van, az az országunk szétszabdalását szimbolizálja, és képzeld, de ki szokták találni, hogy miről szól. Tehát befelé tekint a város központja irányába, így átlátja a várost képileg is. Ugyanakkor nyugalmat kölcsön az az érkezőnek, mert nem kíváncsi turulszemek néznek rá, hanem a madár teste és a feje más irányba fordul. Aztán, hogyha elhagyja, visszatekint, akkor látja, hogy ez más, nem csak egyszerű kő darab. Hát ez az, amikor belső késztetése van az embernek, és nem külső kényszer. Ha nyírkarászba ott azt a kényszert oldottam meg, amit rám akartak varni, hogy büsztöt csináljak, arcmást, amit nem akartam, és sikerült egy kicsi szólt hatalmas jegényen jár levéllel ezt megmutatni, hogy kiről is van szó.
Megvan-e már, hogy mit alkotsz legközelebb?
Már a szobrokkal, vagy a mindennyi, mert most szobrokat is csinálok, ez előbbi kettő is az volt.
Igen, igen. Alapvetően ugye onnan indultunk ki, hogy egy festménykiállításod nyílt a Kistelki Művelődési Ház nagy termében, ami még, ha jól emlékszem, egy hétig talán még nyitva van, még látogatható. Szokták mondani, hogy aki a művészet minden ágát kipróbálja, valamilyen szinten műveli, az az igazi művész. Az nem művész, hanem igazi vész. De hát akár festészet, akár képzőművészet, akár szobrok terén, mi az, ami, vagy van-e már valami ötleted, hogy mit szeretnél legközelebb megcsinálni?
Persze, szóval visszanyúlkálok, az viszont nem biztos, hogy mindenhová korábban elvégzett munkáimhoz. Az technikát is változtat egy kicsit, hogy ne unatkozzak, azért csinálok ilyet, de legfőképpen festeni akarnék. Hogy engede az élet festeni, az már más kérdés, edzem magam minden nap, hogy abszolút helyre jöjjek, mert tényleg kicsinált ez a világ vírus, ez nagyon ellenemre volt. Hiszen a kicsit megrokkantott, remeg a jobb kezem. Mindig meg szokták kérdezni, hogy zavar-e a festésben. Most, ha nem akarom, akkor nem remeg. Ha akarom, akkor egy idő után elkezd spontán remegni, de megáll. És kitaláltam hozzá azt, hogy azért örülök ennek a végkifejletnek, mert oldottabb képeket festek, foltosabban, nagyobb ecsetvonásokkal, és ez egy új stílus nekem. Pedig ez füllentés csak, mert borzasztóan zavar is, de amikor valakivel találkozom, zsebre teszem a kezemet, és az a tervem, hogy én nagyon sokáig fogok élni, és ehhez hozzá vezet a sport. Minden reggel elvégzek egy fél órás úgynevezett krokodil tornát, csinálok hozzá fekvő támaszokat. Most ez ilyen banálisnak tűnik, hogy mik a terveim, de ezt csak így lehet megoldani, hogy fizikailag rendben vagyok. Aztán este futok pár kört, a futás az először csak vánszorgás volt, meg most kocogás, de egy kicsit talán gyorsabb is vagyok, meg bicajozni is szoktam már, és este meg megszámolom, hogy hány fekvőtámaszt csináltam napközben. A rekordom ezzel az nem több, mint másfél hetes, és 520 volt a napi adagom, amit csináltam fekvőtámaszból. És úgy összeszedtem magam fizikailag, hogy most már tudok köveket cipelni, bútort húzkodni, melózni, ami csak korábban is eszembe jutott, és megcsináltam, most már lassan az is megy. És a tervem az, hogy még a 2500 kép, amit festettem hozzávetőleg mellé, még bármit fessek, amit kedvem tartja. Tehát nem, most már nem fogadok el megrendeléseket, meg ha kitalálok valamit, akkor jól át gondolom, hogy érdemes-e még ebbe belefogni, vagy nem, de különben meg 96 évre tervezem az életemet. Egyszer eladtam egy képet Kecskemétre, Besenyszög, azt hiszem, az van ott mellette, és valamikor VB-titkár vagy VB-titkár helyettes volt a régi rendszerben a jósnő, akihez elmentem, mert vittem a képet, amit eladtam, és közben derült ki, hogy jósnő. Hát ez a VB-titkár meg a jósnő párhuzam, vagy ellentét, hogy antagonizmus, most már így lehet mondani, ez tetszett nekem, hát jó, hogy elvállaltam is. Mondtam neki, hogy te Zsuzsi, ebbe benne van, mert Zsuzsinak hívják, az, hogy jósolsz nekem, és azt mondta, oké. Oda nyújtottam a kezem így az orrá, mind a kettőt, és vizsgálgatta. Először csak úgy csóvágatta a fejét, aztán elmosődött, és kérdezte, hogy a dédnagyapád, az milyen ember volt hozzád, hasonló az apai dédnagyapám. Hát mondtam, hogy az tulajdonképpen a fotókon összetévesztető fizimiskájú ember volt az én arcmásommal. Ha úgy öltöznék meg, nagy bajuszom volna, amit neki senki nem venné észre, hogy nem ő az. Vagy mondjuk az inkarnációja esetleg. Na ebben maradtunk, azt mondta nekem, hogy akkor nézzük azt, hogy meddig élt. És hát mondom, úgy tudom, hogy 96 évig. És azt mondja, épp ilyen magas kort látok a tenyeredben, hogy az ő élete kapcsán te is ilyen hosszú ideig élsz. És eljöttem Kecskemét, ott hagytam a képet, kifizették a jóslást is, beleértve mindent, és eljöttem pusztaszeri ágazás előtt, és hát visszafordultam, bementem a temetőbe. Nézem a keresztet, hogy dédnagyapám 96 helyett 82 évig tudott élni, és hát mondom, nem megyek vissza, nem korrigálom, ezt maradjunk ennél. Lehet, ha azt látta, akkor az kell. És elhatároztam, hogy én kitartok, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle.